Alt BP. Budapest alternatív kulturális feltérképezése.
Jó napot, sziasztok! A nevem Nagy Gergely, az Artportál szerkesztője vagyok, ez egy kortárs művészettel és a kortárs művészet társadalmi politikai piaci kontextusával foglalkozó weboldal, és abban a kitüntető szerepbe, ahhoz a kitüntető feladathoz van szerencsém, hogy vezessem ezt a mai képzőművészettel kapcsolatos részét ennek a bizonyos Alter Budapest konferencia sorozatnak, vagy mondjuk kétnapos konferenciának. Megpróbáljuk azt a fajta feltérképezést, amit a website, az online kiadvány elindított, azt kiterjeszteni most egy kicsit szóban, és történetileg is részben. Egy prezentációt fogtok először hallani Bencsik Barnabástól, utána pedig egy panelbeszélgetést, melynek részvevői lesznek Oltai Kata, Pádi Lívia, Róka Enikő, illetve Bencsik Barnabás, és mindezek között én próbálok majd értelmesen vagy kevésbé értelmesen kérdezni. Mielőtt átadnám Barnának a terepet, szeretném őt röviden bemutatni. Már csak azért is, mert azokat a szakembereket, akiket hallani fogtok, azoknak a pályája azért többé-kevésbé lefedi azokat az intézményi területeket, és ha úgy tetszik, alternatív területeket is némileg, idehaza is, és részben külföldön is, amelyekről itt szó volt és szó van a következőkben. Tehát Bencsik Barnabás, kurátor, művészettörténész, a pályát az 1990-es évek elején kezdte az FKSC-ben, a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, mai napig nagyon fontos szervezete a hazai kortárs művészeti szintérnek. Egyebek mellett a Stúdió Galéria vezetője is volt, amely az FKS galériája, és ma is egy nagyon fontos helyszíne a művészetnek Budapesten. 93 és 95 között a Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központ képzőművészeti program vezetője, programkoordinátora. 99 és 2001 között a Trafó Galéria vezetője. Ez a galéria szintén meghatározó a mai napig is, mondjuk így az Alter Budapest kulturális térképen. Az ezredfordulón egy rövid ideig a műcsarnok főkurátora volt, majd dolgozott a MEO nevű intézményben, nem tudom, hogy erre ki emlékszik, ez egy magánalapítású, meglehetősen nagy ambíciókkal elindult kortárs művészeti intézmény volt az egykori újpesti bőrgyár épületében. Itt a művészeti programnak volt a vezetője. 2006 és 2008 között a debreceni Modem művészeti vezetője volt. Közben megalapította az ACAX kortárs művészeti exportirodát, amely mai napig működik. A nevét talán a 2008 és 2013 között ismerhette meg a szélesebb közönség. Akkor a Ludwig Múzeum, kortárs művészeti múzeum igazgatója volt Budapesten. Itt már benne vagyunk abban a kulturális korszakban, amelyet most is élünk, amely ugye a 2010 utáni radikálisan megváltozó intézményi helyzet időszaka. 2015 óta a Metropolitan University oktatója, 2017-ben pedig egy teljesen új terepre lépett a kortárs kereskedelmi galériák színterére, a Glassyard Gallery társ alapítója és vezetője. Nagyon sok kiállítás, projekt és egyéb tevékenység, egyéb munka fűződik a nevéhez. Ezt nem fogom ismertetni, mint ahogy a többieknél sem majd, csak ezeket az intézményi helyzeteket, hogy látni lehessen nagyjából a pályákat és a pozíciókat. De azért Barnánál kiemelnék néhány dolgot. Először is az ACAX-ot, amely ma az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb művészeti rezidenci programot működteti a New York Residency Unlimited-del, illetve a budapesti Leopold Bloom képzőművészeti díjjal. Nekem is van szerencsém együtt dolgozni Barnával az E-Start Mags nevű projektben, amely 5 kortárs művészeti lapot tömörít Közép-Kelet-Európából, és egy közös tartalomgyártási platform, illetve műkritikus rezidenci program. Eddig tartott tehát a bemutatás, Bencsik Barna következik, átadnám neked a terepet. Parancsolj!
Köszönöm szépen, Gergő. Üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm a szervezőknek a meghívást, hogy beszélhetünk erről a fontos dologról. Jól szól a mikrofon, vagy nagyon közel kell tartanom? Szóval az volt a kérés, hogy az alternatív kortárs képzőművészeti szcénáról tartsak egy ilyen felvezetést, egy vitaindítót, egy keynote-ot. És én arra gondoltam, hogy akkor megpróbálom valahogy így körüljárni ezt a kérdést, egyrészt történetileg, másrészt pedig azok, alapján, a szempontok alapján, amik meghatároznak egy ilyen alternatív működést a kortárs szcénán belül. És hát egy ilyen ráközelítéssel szeretnék az előadásomban végigmenni, tehát egy nagy képből közelítünk a szűkebb téma felé, és hát aztán remélem, hogy a végén valami konklúzióra jutunk, vagy ha vitára ingerlem a panel résztvevőjét, annak csak örülni fogok. Szóval, én egy idézettel kezdeném, és ezt tulajdonképpen nem is egyeztettem a Gergővel. Háttal Európának címmel megjelent tavaly egy ilyen kötet az Oktatói Hálózat kiadásában, a kultúra, az oktatás, a tudomány és a média leépítése Magyarországon 2010-2019. Ebbe a kötetbe van egy rész, ami a kortárs képzőművészettel foglalkozik. A Gergely, tudom, hogy közreműködött benne, lehet, hogy ezt a szöveget is ő írta, ebben nem vagyok biztos, de minden esetre ezt felolvasom. Én úgy terveztem, hogy egy ilyen részletes hanyatlás történetet fogok itt előadni az elmúlt 10 évre vonatkozóan, de inkább ezt a két bekezdést szeretném felolvasni. A művek és helyek egyre szűkülő buborékban léteznek tovább, szélesebb hatást nem fejtenek ki, mert el vannak vágva az országos médiától. A kortárs kritikus művészet marginalizálódott, a struktúrába rejtett politikai szelekció elvégezte feladatát. A Színtér 2012-től folyamatosan tiltakozott, demonstrált az MMA szuperpozíciója ellen, és a művészeti intézmények annektálása ellen. Mára azonban fáradni látszik, ha nem képes alternatív intézményeket fenntartani, akkor teljesen eltűnhet a térképről. Azt hiszem, ez egy elég egyértelmű hangutés, tulajdonképpen az alternatív intézmények, mint a kortárs képzőművészet védőbástyái vannak ebbe a szövegbe interpretálva, és hát, hogyha egy kicsit közelebbről megnézzük, akkor sajnos egyet kell értenünk ezzel a megállapítással, és újra kell gondolnunk az alternatív intézményekhez való viszonyunkat. Ezt az ábrát évekkel ezelőtt konstruáltam, és elsőre lehet, hogy ilyen hihetetlen kaotikusnak tűnik, és a legtöbb előadásomban elő szoktam venni, mert ez számomra legalábbis elég látványosan leírja azt a közeget, amiben a kortárs művészet létezik. Én azt szeretném gondolni, hogy ez egy olyan séma, egy olyan modell, ami lefedi a kortárs művészetnek az összes dimenzióját, és feltárja azokat az összefüggéseket, amik ezek között, a részterületek között léteznek. Csak hogy nem szeretnék ebbe különösebben belemélyedni, csak néhány alap összefüggést szeretnék itt kihangsúlyozni, ami az alternatív intézmények ebben a mezőben való elhelyezkedésének a megértése szempontjából fontos szerintem. Tehát van itt ez a hihetetlen struktúrált és rétegzett képződmény. Ez a kortárs képzőművészet, a kulturális mező, a Bourdieu-féle kulturális mezőelmélet alapján, ami így leképezi azt, amiben hát alapvetően Budapest kortárs művészete momentán, és hát bizonyos történeti távlatban is kategorizálható. Ami az első és egyik legfontosabb az értelmezésben, az az, hogy alulról fölfelé építkezik ez a szisztéma, ami azt jelenti, hogy erősen hierarchikus, és ezt a sajátosságát az a szerepe magyarázza, hogy a lentről fölfelé haladó hierarchikus intézményi rétegzettség az a garanciája a kanonizációs folyamatnak. Ahogy megnézzük a különböző mezőket, a fehér mezők jelentenék a non-profit, tehát a kulturális produkció létrehozásának a szempontja és motiváltsága szerint működő intézményeket, a sárga mezők azok a piaci alapon működő, a for-profit, vagy a for-profithoz, a piaci területhez kapcsolódó intézményeket. Ez a két nagy mező, és lentről fölfelé pedig végülis az a kanonizációs folyamatnak a lépcsőfokai. Lentről a belépési zónából, ahol ezek az intézmények vannak, ahol a legegyszerűbb és a legkönnyebb, és ahol jellemzően a
pályakezdő művészek megjelennek, amik nem kifejezetten csak képzőművészetre szakosodott helyek, mint hát ugye leginkább a művelődési házak kiállító helyei, onnan megy fölfelé, és a csúcson pedig a kanonizációnak a csúcsintézményei, ugye a gyűjtemények vannak. Ami körülveszi ezt a belső mezőt, ami végül is az intézmények, a kiállító intézmények, a közvetítő intézmények terepe, ott ezek a kékek, hát ez tulajdonképpen az a zóna, amelyik biztosítja, hogy a közegre reflektálva legyen, tehát az egy ilyen rezonancia közeg, különböző szempontok szerint díjak, amik orientálják a szélesebb közönséget, a különböző interpretációs felületek, fórumok, a social media, és minden olyan, ami segíti a megértését és a nyilvánossághoz eljutását a művészi produktumoknak. A másik nagy sárga zóna ott a szélén az a gyűjtők, a vásárlók, tehát a piacnak az a szegmens, amit tulajdonképpen az egyik legfontosabb működési feltételt teljesíti, tehát pénzügyi vonatkozásba a privát részről, még legfölül pedig az a felső narancsszín zóna, az pedig a közpénzeknek, a különböző jellegű közpénzeknek, tehát a közpénzfinanszírozásnak a terepe. Van benne egy ilyen nagyon sötét piros zóna, ahol különböző intézmény nevek olvashatók talán. Ezt 2013-tól voltam kénytelen beilleszteni ezt a zónát. Gyakorlatilag ez jeleníti meg azt a szegmensét ennek az intézményi mezőnek, amelyik egy ilyen nagyon súlyos politikai indoktrináció alá került, és ebből fakadóan elveszítette az autonómiáját. Tehát azt a művészeti és döntéshozatali autonómiát, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ennek a terepnek a legitim szereplője legyen. Talán ennyi elég is ennek a megértéséhez, ennek a struktúrának a megértéséhez, és akkor itt röviden összefoglalnám, hogy milyen jellegű működést akar ez a mező, ez az intézményrendszer. Többé-kevésbé a Bourdieu-nek Bourdieu által felrajzolt teória alapján. Tehát az egyik lényegesebb, hogy hierarchikusan tagolt. Ugye ez az alternatív intézmények megértése szempontjából fontos, mert egyértelmű, hogy ott a hierarchiára is utalás van ebbe a pozícióba. Egyértelműen meghatározza az érdekszférákat. Tehát a for-profit, non-profit, közpénzből fenntartott, magánpénzben működtetett, ezek mind más érdeklogikákat jelentenek, és azt szerint is kellene, hogy működjenek. Értékalapú szűrőfunkciót működtetnek, és ezáltal hozzák létre a kanonizálásnak a folyamatát, ami tulajdonképpen a kultúra átadásnak az egyik legfontosabb folyamata. A nagy intézmények, gyűjtemények által megőrzésre kiválasztott művek kiválasztódásának a folyamata, az, hogy mit tart értékesnek a társadalom egy adott korszaknak a művészi terméséből. Folyamatos és dinamikus változásban van, ez különösen az alternatív intézmények esetében fontos. Minden új jelenséget igyekszik integrálni és kanalizálni. Ez a működésmódból fakad, ugye, ami azt jelenti, hogy minden új kezdeményezés, ugye ez a terep, ez nyitva áll minden résztvevő számára, és a résztvevők kezdeményezései megmérettetnek, és ez az egy nagyon fontos dinamikát, és ezekre a jelenségekre reagálnia kell, és a stabilitását úgy őrzi meg az egész szisztéma, hogyha ezeket magába olvasztja és részévé teszi. Ellensúlyozza a domináns pozíciókat, kizárja a hegemóniát. Ez a garanciája annak, hogy ne juthassanak parciális pozíciók hegemon helyzetbe, és hát tulajdonképpen amiért azt a piros zónát ott felrajzoltam az ábrába, az azt jelenti, hogy a politikai pozíciónál fogva torzítja azt a hatást és azt a szerepet, ami egyébként azt a pozíciót megilletné. Tehát hogyha egy ilyen beavatkozás történik, az borítja ezt az egészet. Csak a konszenzusosan létrejött értékítélet a maradandó, tehát a kanonizáció csak konszenzusos folyamat eredményeként jöhet létre.
ugye ez a célja ennek az egész strukturális működésnek, és hát működteti az újratermelését a művészeti életnek és a kulturális termelésnek. Tehát ez az az intézményrendszer, amit szerintem azért így fontos szem előtt tartani, mielőtt ebbe így elhelyezzük az autonóm, vagyis az alternatív kulturális intézményeket, amik ennek egy speciális szegmensét képviselik. Aztán van egy másik ábra, amit én nagyon szeretek, mert ez pedig a másik irányból, az egyéni művész szemszögéből vázolja fel azt az ideál tipikus karrierutat. Nem tudom, hogy mennyire látszik, hogy el lehet-e olvasni. A két tengely, azaz egyik az a gazdasági érték, a másik pedig a kulturális érték. És emellett a két érték mellett jön létre egy olyan művészi út, egy karrierút, ezek a kis csillagocskák ennek a ideál tipikus művészkarriernek, művészpályának az egyes stációit jelentik, ami, hogyha középen halad, akkor kiegyensúlyozott, tehát piaci érték és a kulturális érték, a kanalizációs érték az együtt van jelen, és ez a három nagy fázisa egy ideáltipikus művészi életútnak. Ugye az első az a művészé válás korszaka, ami az első évtizedeire vonatkozik egy művészkarriernek, ugye 20-30-as évek körül ennek így be kéne fejeződni. A következő a művészi kiteljesedés, az ott a kék, itt ez az első szakasz, ez a szürke, az a művészi kiteljesedés, ami végül is ebbe az intézményrendszerbe való lépésről lépésre, fokról fokra, kiállításokon, helyi kiállítás, csoportos, önálló kiállítás, nagy múzeumban, külföldi múzeumban, tehát ilyen lépcsőfokai vannak, ilyen mérföldkövei vannak egy művészi karriernek, az teljesedik ki ott a középső zónába, és az a legmagasabban a piros zóna, az pedig hát az established artist, a megállapodott művész, a befutott művésznek a pozíciója. Tehát ez az ideál tipikus karrier, ami jó esetben azon az intézményrendszeri mezőn keresztül valósul meg, amit itt az imént felvázoltam, tehát ez az a két dimenzió, amivel leírható egy művész útja az örökké valóságig. Aztán még egy dimenziót itt szeretnék gyorsan bemutatni, ami a szorosan hozzátartozik a művész egzisztenciális biztonságához, ez pedig a piaci vonatkozás, és abból a szempontból, hogy mint elsődleges piac, az hogy biztosíthatja az elsődleges piaci helyzet, hogy biztosíthatja egy művésznek a művészi státuszban való megmaradását, a művészeti újratermelését. És erre van egy ilyen nagyon szép fogalma egy angol teoretikusnak, a Maliknak, aki úgy hívja ezt a elsődleges piaci helyzetet, hogy morális kartel. Tehát ebbe a helyzetbe a művész van a tranzakciók középpontjában, a művész az, akinek az érdekében a közreműködők, ugye itt vannak a különböző lépcsőfokai ennek a folyamatnak, a közpénzből fenntartott intézmények és a non-profit intézmények, ugye, amik megjelenítik a művész, biztosítják a nyilvánosság felé, aztán akik anyagi profit érdekében működnek közre, a galériás és a díler, és aztán ott a kanonizációs intézmények, a különböző szakmai csoportok, akik értelmezik, értékelik és kanonizálják a művészeti termést, hogy bekerüljön a közgyűjteménybe, tehát mindannyian a művész érdekében ügyködnek, nem kifejezetten és nem kizárólagosan profit érdekből, hanem a művészi újratermelés érdekében. Tehát ez az a három dimenzió, ami szerintem nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk, amikor rátérünk arra, hogy mit is értünk alternatív intézményeken. Tehát ebből is látszik, vagy legalábbis szeretném, hogyha egyértelmű lenne, hogy rendkívül módon függ az adott környezettől, az adott kontextustól, hogy mi az az intézményi működésmód, mi az az intézménytípus, amit alternatívnak tekinthetünk. És hát ugye ez azt jelenti, hogy mindig valamihez képest alternatív. Van egy ilyen alapvető szembeállás, hogy az állami finanszírozású kultúrpolitika által preferált értékrendhez képest. Tehát egy egyértelműen artikulált és hatalmi pozícióból előállított értékrendhez képest kínál mást, akkor az már egy alternatív működést jelent. Vagy egyszerűen a megmerevedett hatalmi pozícióban működő intézményekhez képest. Tehát ez is ugyanaz, ahogy a hegemon hatalmi pozícióval szemben próbál bármilyen szempontból más képviselni. Ugye itt most még nem beszélünk, nem kifejezetten a képzőművészetről beszélünk, hanem általában a kultúra termelés logikájáról. Aztán van egy olyan metszete is ennek a dolognak, hogy a mainstream, a pop, a tömegkulturális jelenségekhez képest kínál egy más értékrendet, más szempontrendszert, és akkor innentől kezdődik az, hogy a különböző területeken, különböző műfajokban ezt más-más névvel illetik, ugye alternatív, független, kísérleti, experimentális, underground, ellenkulturális, independent, indie, tehát hogy a különböző a party szcénától kezdve a színházon át a zenéig, ennek mindnek megvannak a különböző finomra hangolt kategóriái, de az alaplogika az gondolom, hogy ugyanaz. És aztán az utolsó, amit én itt így fontosnak tartanék, az a neoliberális piacgazdasággal szemben a piacgazdaság által a kulturális termelésre kényszerített logikákkal szemben kínál egy alternatívát. Ez is egy nagyon lényeges szempont lehet. És aztán itt röviden megpróbáltam összefoglalni, hogy mik lehetnek a legfontosabb jellemzői ezeknek az alternatív helyeknek, az alternatív működési módoknak. Az egyik az, hogy az egyik legfontosabb, hogy ezek mindig egyéni kezdeményezések, vagy legtöbb esetben egyéni kezdeményezések, grassroots kezdeményezések, igazából csak a hatalmon kívüli pozícióból kezdeményezett dolgok azok, amik szerintem alternatívnak tekinthetők. Hatalmi pozícióból szerintem nem lehet alternatív intézményeket kezdeményezni. Identitás alapú, erős értékmozzanat által motivált. Ugye ez kell ahhoz, hogy meglegyen az a motiváltság, ami az ezzel járó, az alternatív működéssel járó nehézségeken átsegítse a résztvevőket. Nagyon erős a csoportidentitás képző és a szolidaritás ereje, tehát a szolidáris közösségeket állít elő. Személyes áldozathozatal, önkizsákmányoló motiváltság. Ugye ez az hát igen. Tehát, hogy ez az egyik legintenzívebben a résztvevőket foglalkoztató kérdés, hogy mi az a mérték, hol vannak azok az arányok, amíg ez így megtérül, az idő, az energia és a saját pénz befektetése egy ilyen alternatív szituációnak a fenntartásába és működtetésébe. Nagyon fontos, hogy ezek azért életkorhoz kötött dolgok, vagy időben azért úgy végesek. Tehát egy alternatív intézmény ahhoz, hogyha valóban generációkon keresztül intézményként képes működni, akkor az már az alternatívtól szerintem már elég messze van. Nagyon korlátosak pénzügyileg a struktúrájukban, a létszámukban, tehát ezek ilyen nagyon lapos szervezetek, nagyon demokratikusan, nagyon közvetlenül működnek, és ez a komplexitását és a vállalható feladatokat is meghatározza. Ugye a stabilitás hiánya az mindenféle szempontból érvényes, tehát a pénzügyitől kezdve a személyi működési és mindenféle olyan dimenzió, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy hogy hosszú távon működjön, ez az alternatív helyeket folyamatosan fenyegeti. Minden egyes kezdeményezés megpróbál valami olyan modellt kitalálni magának, ami fenntarthatóvá teszi. Igazából ez az egyik legizgalmasabb dimenziója szerintem az alternatív helyeknek, hogy tudnak megtalálni, milyen helyzetben, milyen működési modell által tudnak megtalálni egy olyan helyzetet, egy olyan szituációt megteremteni, ahol ez hosszú távon működőképes marad. Aztán a piaci logika, ugye, ami ugye a szabad piaci gazdaságban a jelenlegi körülmények között az óhatatlanul meghatározza minden ilyen intézményi működést, az hogy egyensúlyozható, hogy hozható egyensúlyba az alapvető esztétikai és művészi minőséggel, ami végül is a meghatározója a működésnek. És hát nem utolsó sorban, ez sajnos egy ilyen tapasztalati tényből levont megállapítás, hogy ezekben az alternatív intézményekben, amikről most majd mindjárt lesz egy rövid kis áttekintés, hogy így meg tudjuk idézni magunk elé, miről is beszélünk, hogy a képzőművészet az azért meglehetősen alárendelt szerepben van, a képzőművészeti sajátosságok, a képzőművészeti befogadás sajátosságaiból fakadóan, és a képzőművészeti szcéna szempontjából releváns alternatív helyeknek tulajdonképpen ez az egyik nagy nehézsége, hogy tudja megőrizni ezt a pozícióját. A zene, a parti és az egyéb sokkal nagyobb nézettséget, nézőszámot és pénzügyi bevételt is jelentő egyéb tevékenységek mellett. Aztán még itt felsoroltam néhány nehezítő körülményt, ugye az egyik legfontosabb az a támogatói környezet, a támogatási környezet hiánya, és hát végül is itt az elején felolvasott idézetből teljesen egyértelmű, hogy ez a támogató környezet, ez az elmúlt 8-10 évben ez teljesen eltűnt. Azok a források, amik korábban még így úgy rendelkezésre álltak és lehetővé tettek bizonyos limitált szintű alternatív intézményi működést, ezek teljesen eltűntek, úgyhogy mostanra már egészen más modellek alapján működnek azok, amik még működnek. Nagyon lényeges, ahogy itt majd látjuk is a listába a felsorolt intézményeket, hogy mik a tulajdonviszonyai annak az ingatlannak, amiben egy-egy intézményi működés elindul. Ez alapvető fontosságú a hozzáférés szempontjából is, a kiszámítható működési táv szempontjából is, hogy a városi környezetben hol helyezkedik el, mennyire van kitéve a piaci logikáknak, a piaci kísértésnek, a financiális nyomásnak, és a tulajdonos ezzel szemben milyen motivációk alapján hajlandó mégis egy a piaci logikákkal szemben egy kulturális hangsúlyú intézményi működést biztosítani. És hát ugye ezzel sorosan összefügg a gentrifikáció, aminek számos példáját láttuk, és majd itt mutatok is néhányat, ami illusztrálja, hogy ennek következtében szűntek meg konkrétan ígéretes helyek. És hát nem utolsó sorban, mivel ezek mind egyéni életsorsok, egyéni energiák, egyéni befektetések, ezért a csoportdinamikát nagyon meghatározzák az egyéni motivációk, főleg ahogy az idő múlásával ezek hogy változnak, hogy rendeződnek át az élethelyzetek, hogy tolódnak el a hangsúlyok. Ez is mind-mind hozzátartozik ahhoz, hogy egy ilyen alternatív hely milyen pályát tud leírni. Na és akkor itt összeszedtem néhány helyet, természetesen nem enciklopédikus teljességre törekvő a felsorolás, csak így fölvillantok néhány nevet a múltból, és főleg azért, mert tehát így tapasztalom, hogy nagyon rövid távú a kulturális emlékezet, a kulturális intézményekre való emlékezés az újabb generációk számára. Úgyhogy ez egy olyan lista, ahol a pirossal írt intézménynevek azok már nem léteznek, a feketék azok még talán még működnek valamilyen formában, de nem egészen úgy, ahogy elindultak. Hát itt a rendszerváltás előttről, itt a K. Horváth Zsolt beszélt nagyon részletesen erről a korszakról, hát és ugyanezeket az intézményeket említette, a Fiatal Művészek Klubja, a Kassák, a Ganzmávag, Ikarusz, Fekete Lyuk, amik mind ilyen kultikus, fontos helyek voltak. Aztán a 90-es évek a rendszerváltás után, ugye itt a privatizációs őrületben az ingatlanokhoz szinte lehetetlen volt hozzáférni, tehát az a lehetőség, ami egyébként elvileg meg lett volna, az gyakorlatban nem működött, még a piaci alapon működő helyek is idővel kiszorultak, ugye ez is kiderült a Tilos az Áféle történetből. Néhány példa van csak, az Újlag csoport, amelyik végülis egy művészcsoport volt, egy nagyon komoly pozícióba egyenként is a művészek komoly művészi teljesítményt tettek le, és közösen is létrehozták a Tűzoltó utcában az egyik első ilyen művészek által működtetett helyet. Aztán ennek a folytatása volt az UF Galéria, ezen kívül igazából abból az időszakból jelentős alternatív kortárs művészeti intézményre nem is nagyon emlékszem. És aztán a 2000-es években volt egy ilyen fölfutása a dolognak, de hát itt említette a Gergő a Meót, hát ugye már az sincs, és az összes a 2000-es években fontos rövid ideig, hosszabb, rövidebb ideig fontos helyszínek a Lumen, hát az az egyetlen, ami még valamilyen formában működik, a Kuplung, a Dinamo, az Impex, a West-Balkánon, ugye ismerik a történetet, talán még emlékszünk rá, a Kisvarsó hétműtárgya sorozat, tűzraktár, tűzraktér, hogy ezek mind eltűntek, ezek az intézmény működések. És akkor a 2010-es évek óta létrejöttek új helyek, ezek még működnek, stabilabban, kevésbé stabilan, de hát itt is van néhány olyan, ami már elporlatt az idő homályában, és más területen próbálnak szerencsét az akkori szereplők. És akkor gyorsan itt végigmutatnék néhány diát, csak hogy így felidézzem, hogy mégis mi volt az a kulturális millió, amit megteremtettek ezek a helyek. Ugye az Andrássy úti épület, ami akkoriban még a Népköztársaság útja volt az FMK-val. Itt van néhány felvétel, ezek éppen tegnap is bemutatásra kerültek, és hát akkor ez pedig a néhány évvel ezelőtti helyzete, és hát tulajdonképpen ez az egy épület is rendkívül látványosan és egyértelműen jelzi ezt az ívet, amit bejártak ezek a kulturális intézmények. Ugye a Kogárt volt ott a 2000-es évek elejétől kezdve egy privatizációs konstrukció keretében kialakított magán hobbinak a színhelyeként, kortárs művészettel foglalkozva nagyon szoros politikai összefüggésekkel, és aztán most meg, mint kiderült, a Mészáros Birodalom egyik gyöngyszeme lett ez az épület. Tehát ez egy nagyon szemléletes és látványos ív. Aztán itt van a Ganzmávag, ami egy ilyen kultikus hely volt a 70-es években, a neoavangárd generáció egyes tagjai ott működtek, tartottak kurzusokat, aztán átalakult a Fekete Lyukká, erről egy nagyon komoly kiállítás is volt nemrég ugye a Kisceli Múzeumban, ahol látszik, hogy megjelent valamilyen módon a kortárs képzőművészet, de igazából a Fekete Lyuk az egész másról szólt, és hát ki is került onnan gyorsan, aztán a Kassák Klub, ami szintén egy nagyon fontos helyszín volt a 60-as évek végétől 70-es években, és hát itt is ezt a képet azért tettem be, mert itt is látszik, hogy a kortárs képzőművészet az mindig valahogy ilyen kiegészítőként van jelen. Tehát ez a helyszín se egy kifejezetten a képzőművészetnek dedikált tér volt, hanem ez egy táncháznak volt a alapvetően a terepe, és akkor amellett még voltak ott a falu művek is, és ez tulajdonképpen így végig meg jelenik ez a motívum az összes ilyen helyszínen. Aztán itt egy fotó az Újlaknak a Tűzoltó utcai helyszínéről. Hát ezt is lebontották már. A helyén már teljesen új épületek vannak. Ez a 90-es évek elején volt egy nagyon fontos szitu. Aztán itt a 90-es évekből az APA, ami még máig működik, és hát egy olyan kiállító teret tart fent, ami végül is egy abszolút professzionális kiállítási működést tesz lehetővé. Ez itt a legutóbbi OFF-nak a helyszíneként The Climb című kiállítás volt ott. És az emlegetett MEO, hát nem tudom, hogy ki emlékszik erre, ez a pazar színes fényárban úszó épület, tehát ez most elég hervasztóan néz ki ott Újpesten. Ez volt az egyik első, és valóban a Kunsthalle, mármint hogy a műcsarnokkal szemben alternatívát kínáló magánkezdeményezés a hatalmas kiállítótérrel. Itt van a kiállítótér egy részlet a nyitó kiállításból, ami hát sajnos nem tudta kifutni magát, pedig a potenciál az benne volt. Aztán itt van néhány kép a Westbalkánról, a Szigony utcai hatalmas ingatlan beruházási projektnek az egyik fázisában volt egy ilyen kegyelmi pillanat, amikor előállt az a helyzet, hogy ott lehetett mindenféle parti és kulturális tevékenységet folytatni, és akkor az Impex működött ott néhány éven, talán másfél éven keresztül, aztán lebontották az egész helyszínt. Ez is egyértelműen ennek a gentrifikációs folyamatnak a következménye, aztán a tűzraktár, ami szintén ott a Tűzoltó utcában volt, annak a Ferencvárosi rehabilitációnak a részeként ott is volt néhány olyan év, amikor lehetett használni egy üresen álló épületet, aztán mostanra egy hatalmas kollégiumot építettek belőle, egy magán cég működteti, és akkor itt a helyszínük megpróbáltak egy másik helyszínen is egy hasonló jellegű működést előállítani, de hát az meg 11-ben a kerületi Fideszes önkormányzat véget vetett ennek a kísérletnek. Aztán egy nagyon súlyos történet, én azt gondolom, hogy akkor sérült először a kulturális intézmények érinthetetlensége, amikor egy ilyen intézmény, tehát végül is a Kinizsi mozi volt, aztán a Blue Box és a Kultiplex, tényleg egy ilyen nagyon fontos kulturális helyszín, amit egyszerűen lebontottak, eldózeroltak. Szóval nekem van egy olyan érzésem, hogy a politikusok akkor értették meg, vagy érezték meg ennek az ízét, és hogy a kulturális helyszínek sem sérthetetlenek, és végül is az attitűd, ami azóta kialakult, azt szerintem ebben így nagyon látványosan megjelent ebbe a így néz most ki, és azóta se történt semmi, és ez valóban el lett törölve ez a hely. Aztán itt egy 2010-es évekbeli kezdeményezés, ami szintén egy jelentős képzőművészeti projekttel kezdődött, aztán ahogy a parti és a parti helyszínként való működéshez kapcsolódó pénzügyi logikák, azok elvitték a hangsúlyt, azok átírták ezt a kezdeti forgatókönyvet, és a fogásában megszűnt a képzőművészeti jelenlét, a Stereo Galéria, az rövid idő alatt megszüntette ott a tevékenységét, és aztán utolsóként pedig még itt a műszit szeretném megmutatni, ami szintén egy ilyen kegyelmi állapotban létrejött, nagyon, nagyon innovatív és nagyon sokak számára lehetőséget teremtő helyzet volt, de aztán ott is ugye az ingatlan spekuláció meg a tulajdonosok döntése ezt az egészet egyik pillanatra a másikra fölülírta. Hát ennyi volt egy ilyen kis áttekintés, hogy így magunk előtt lássunk helyeket, hogy miről beszélünk, és aztán így a végén szeretném még így összefoglalni azt, hogy miért fontos, hogy legyenek ilyen helyek. Tehát ebben a tágabb mezőben, a kortársművészeti mezőben nagyon fontos szerepük van ezeknek a helyeknek, és azért nagyon fontos ez a szerepük, mert alapvetően ezek a legdinamikusabbak, legadaptívabbak, leginspirálóbbak, legprovokatívabbak, legkísérletezőbbek, amik folyamatosan fenntartják ezt a szemléletet ezen a szcénán belül. És hát egy nagyon komoly kritikai szemléletet tartanak fönt, hogyha valóban van lehetőségük a hosszú távú működésre. A többi intézményekhez képest egy viszonylag alacsony belépési küszöböt jelentenek. Tehát könnyű kapcsolódni hozzájuk, könnyű kapcsolatba kerülni, tehát az újratermelésnek olyan módon a katalizátorai, hogy könnyen lehetővé teszik az újabb generációk belépését. Növelik a hálózatosodás arányát és a szakmai interakciók számát, ugye, ami egy alapvető a szellemi élet pezsgése, az, hogy egy közegbe jöjjenek, menjenek az ideák, ahhoz az kell, hogy az egyes szereplők azok folyamatos és intenzív kapcsolatban legyenek egymással, és ezek mind erre teremtenek lehetőséget ezek a helyek. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi kapcsolódás segítik a nemzetközi szintér felé, és ami az egyéni művészek szempontjából nagyon fontos, az, hogy terepet biztosítanak a szakmai szocializációnak, megteremtik a művészi identitás megkonstruálásának a közegét. Ez nagyon fontos, és ezt azt hiszem az összes művész ezt meg tudja erősíteni. Nyilvánosságot, láthatóságot, reprezentációt biztosítanak különböző közösségeknek és a kreativitásnak, és hát diskurzív helyzeteket hoznak létre, ami a mainstream nyilvánosságból kiszorult gondolatoknak és megközelítéseknek a terepe lehet, és a mainstreammel ellentétes gondolatoknak a terepe lehet. Ezeket tudja artikulálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket a funkciókat semmilyen más intézménytípus nem tudja átvenni, és ezért jó, hogyha minél több alternatív helyszín van, és jönnek létre újabbak. És akkor a végén még egyetlen egy kis idézet, ez egy nagy mintás ifjúság kutatásnak néhány megjegyzése, ami azt hiszem elég egyértelműen alátámasztja az alternatív helyszínek fontosságát. Az egyik az, hogy 2000 és 2016 között folyamatosan és látványosan csökkent a kulturális fogyasztás a fizikai helyszíneken. Tehát konkrétan a fiatalok nem egyre kevésbé mennek el helyekre. Ez az egyik nagyon fontos. A másik pedig, hogy a 2010 után következő években kristályosodott ki az új csendes generáció karaktere, amelynek ízlését és fogyasztását továbbra is a globális trendek határozzák meg, nem akarják megdönteni a fennálló státuszkót, többségében elfogadják a szüleik eszményeit. Sok esetben hiányzik belőlük az elkötelezettség, céltalanok, amit maguk is problémaként érzékelnek a nemzedékükben. Hát azt hiszem, ez ezekkel szemben egy élő, eleven kulturális, alternatív kulturális közösség az a legjobb ellenszer. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna.
Alt BP. Budapest alternatív kulturális feltérképezése.